reggeli személy.
Hegedűsdé Géza a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Jó reggelt, szervusz, kezi csókolom. És elmúltak az ünnepek, fába szorultak a férgek, énekelték valamikor, még úgy a 70-es években, emlékszem rá, valamelyik underground együttesnek volt ez a szövege, hogy elmúltak az ünnepek, fába szorultak a férgek. Hát hideg van.
Írják meg nekünk SMS-ben, hogy melyik volt ez az együttes, mert egyébként érdekel, és az is érdekel, pont az ünnepek kapcsán beszélgettünk arról a hallgatókkal korábban, hogy ki mire figyel az ünnepek alatt, amire esetleg nem jut annyi ideje évközben, és mondjuk vannak dolgok, amikre meg talán jobb nem annyira figyelni akkor, amikor egyébként foglalkozhatunk a családunkkal, meg magunkkal, hogy te mire figyelsz jobban akár egy ilyen évvégi karácsonyi időszakban, amire amúgy annyira nem, ha van ilyen?
Ti ugye rádió szerkesztő riporterek vagytok, ami annyit jelent, hogy folyamatosan monitorozzátok a hazai híreket is, meg a nemzetközi híreket is. Én ugyanezt teszem egyébként, mint privát ember. Olvasok ezt, azt, azt, és az egyik nagymúltú francia lap alapító, egyik alapító főszerkesztője mondta, hogy azt mondja, hogy mindig azt látjuk, amire rávilágítunk, és most akkor beidézem ugyanennek alapnak, ez az Express egyébként, heti folyóirat, most egy dupla száma jelent meg karácsony előtt, és ott az egyik főszerkesztő írt egy ilyen vezércikket, amiben felsorolja, hogy milyen katasztrofális esztendő volt ez, mondjuk Franciaországnak, hogy a kormányzás az instabilitás hihetetlen léptékű, hogy a gazdaság, hogy képzeljétek, ez 117%-os a GDP fölötti eladósodása. 117%-on áll az eladósodása. Hogy a szélső jobb oldal a kapukban, hogy csökken a születésszám, és sorolja föl végig. Igen. De azt mondja, ha megnézzük, akkor mondjuk föl tudok sorolni 7 olyan dolgot, amire nagyon büszkék lehetünk. És mondja ő, hogy akkor idén 2 Nobel-díjasunk volt, egy fizikai, meg egy közgazdász Nobel-díj. Azért az egy elég nagy dolog. A 92%-osra csökkentették a széndioxid kibocsátást az elektromos áram előállításában, mert totálisan átálltak az atomenergia által termelt elektromos áramra. Tehát 92% alá nyomták, tehát hogy olyan minimális a széndioxid kibocsátás. Azt mondja, erre is büszkék lehetünk. Büszkék lehetünk arra, te szereted a focit, tudom, hogy a Paris Saint-Germain az Münchenben az Intert 5-0-ra megverte, és így Európa kupát nyert, illetve még az interkontinentális viadalon is győzedelmeskedett a Flamingo ellen, és így akkor ilyen szinten is, ami soha nem fordult elő, még azt mondja francia csapattal. Akkor azt mondja, a tudományban is nagyon büszkék lehetünk, mert a Shanghai lista szerint, ahol az 1000 legrangosabb egyetemet sorolják föl, mi 11-ek vagyunk Franciaország, mert 27, azaz 27 egyetemünk van benne ebben az 1000 legjobb egyetemet felsoroló rangsorban. Azt mondja, 3-mal több, mint 2024-ben. Tehát csak akarom mondani, hogy ő hivatkozik erre a francia szerkesztőre, hogy azt mondja, igen, egy költő meg azt mondja, sőt, Manny a festő mondta azt, hogy a fény azzá lesz, amire vetül. Tulajdonképpen ez a lényeg, hogy a fény azzá lesz, amire vetül. Ha így nézzük a világot, akkor ugye ő is felsorolt, hogy milyen fantasztikus, meg még olyan is, hogy csináltak valami játékot, a francia játékipar, és az Amerikában a világ első számú játéka lett, ami a 19.-20. század fordulóján játszódó játék az egész. Tehát, hogy meg van egy olyan reklámfilm, ami a legnézettebb volt, pillanat alatt pedig egy, nem tudom én, egy másfél perces reklámfilm, valamelyik üzletláncnak a reklámfilmje, és hogy annyira népszerű volt, hogy egy farkas volt a főszereplője, és hogy a utált farkasból szimpatikus állat lett az emberek szemében, megszerettette a farkast az emberekkel. No, hát csak ezt akarom mondani, hogy én is büszke vagyok, hogy Krasznahorkai László Nobel-díjas lett, akivel egyébként jó barátok vagyunk. Az egyik lányom Argentinában jár egyetemre, és küldött egyszer csak egy fotót, hogy járt ott egy bevásárlóközpontba, és lefotózta, hogy az ottani könyvesboltban kiemelten kihelyezve Krasznahorkai László Tango Satanico, és kiírva rá, hogy 2025 Nobel-díjasa Córdoba nevű 500 000-es egyetemi városban, és hirdetik, hogy Krasznahorkai László Nobel-díjas. Úgyhogy lehetne még sok mindenről beszélni, az, hogy a színházam 130. születésnapját ünnepeljük. Azt képzeljétek el, hogy Magyarországon van egy olyan kulturális intézmény, igen kevés, szerintem egy kezünkön meg tudjuk számolni, akadémia és a többi, amely oly nagy, mély gyökeret eresztett a magyar kulturális életben, ami folyamatosan létezik. Tehát van. Úgy van, hogy büszke rám folyamatosan az ország és Budapest népe is, európai tághorizontú műsorkínálattal áll a közönség elé, fantasztikus megújuló társulattal, csodálatos előadásainkkal. Odáig, hogy én, amire például én vagyok büszke, hogy most az elkövetkezendő hónap január végén jutunk el oda, hogy az általam rendezett Dés László, Geszti Péter, Békés Pál, Rudyard Kipling könyve nyomán és Radnóti Zsuzsa drága dramaturg barátom segítségével létrehoztuk 30 évvel ezelőtt a Dzsungel könyvét, és most lesz január 28-án az 1500. előadása ugyanabban a színházban, ugyanazon a helyen, folyamatosan magyar zenés mű még soha a magyar kultúrtörténetben így nem történt meg, és ennek az ünnepnek a léptékét fölmutatva a Víg Színház vezetősége úgy döntött, hogy átvisszük 3 estére a Víg Színház színpadára a Pesti Színházból a Dzsungel könyvét. A díszletet megnagyobbítottuk, mozgóképes hátteret tudunk különböző videóinstallációkkal csinálni. A táncosok, vagyis a szereplők számát meg tudtam duplázni, és 3 szereposztással megy, ugye, mert bármi probléma lehet, olyan nincs, hogy ha csak lehet, meg kell akadályozni, ha oda küzdötte magát a közönség, akkor nem maradhat el előadást. Neki azt látnia kell, hogy mind a 3 szereposztás egymás után a Víg Színház színpadán meg fog történni. Ez lesz az első olyan csodálatos dolog, amire én például most így a 130 éves végszínház, meg az 1500-adi dzsungel. Azért ez egy szép találkozás.
Akkor folytassuk innen, hogy ez a szenvedély és lelkesedés, hogy több mint 50 év után tudsz beszélni az egyetlen színházról, ahova valahol tartoztál, ez honnan jön nálad? Ez egyfajta ilyen született elköteleződési hajlam, vagy tényleg ennyire fantasztikus kötelék alakult ki köztetek?
Eszter, kedves, neked mi a szenvedélyed? Szerintem biztos a legodaadóbban a gyerekeidért rajongasz, és tudom azt, olykor néha kikanyarodsz egy kis privát információval szolgálva, hogy te most még éppen egy jégkorom mérkőzésre, mert hogy odáig vagy meg vissza. Ugye a te projekt, te tulajdonképpen a gyerekeid, gondolom én legalábbis, hogy nincs olyan pillanat rezdülés, hogy az ember elköteleződése ne legyen olyan, vagy ahogy a társadhoz, hogy minden nap megküzdesz a szerelmedért is. A színház is egy szerelem, egyfajta szerelem, és az nem egy ilyen egyenes vonal, hogy megy a rakéta, megy, hogy a fönntartható fejlődés címével lássuk el kiemelve vastag betűvel, hogy és úgy fejlődik folyamatosan. Nem úgy van. Ennek különös dinamikája van. Az idő, a korszak, amikbe bele csúszunk, rendkívül izgalmas dolgokat kínálnak föl, ahol ha az ember valóban elevenen benne van egy ilyen élő organizmusban, ahol a csapatmunka dominál, ahol mindig az a munkatárs is ugyanolyan kulcsfontosságú, akinek éppen az volt a feladata, hogy amikor a nyugati szél megfordul a Szent Johannában, akkor egyszer csak a szélirányt mutató zászló megforduljon, de azt úgy oldotta meg a legősibb színházi megoldással a rendező Taub János, hogy len a színpad alatt állt egy műszaki ember a fülébe egy fülhallgatóval, és mikor meghallotta a végszót, akkor egyet tekert azon a zászlórudon, és hirtelen a zászló iránya megváltozott. Tehát még az utolsó, legutolsó, lehet, hogy semminek tűnő feladat és kulcsfontosságú egy előadás létrehozásában. Itt minden változik, mindenki változik, egymásra vagyunk utalva. Tehát ha van valaminek a metaforikus kifejeződése, mint élni egy közösségben, egy nagyobb közösségben, ha tetszik az országban, vagy egy városban, vagy egy így itt például a Klubrádió alkotóközösségben, ezt ti is itt érzitek, hogy a mindennap dinamikája az mindig fantasztikus módon tud befolyásolni, de nekünk, ha képességesek vagyunk, meg kíváncsiak vagyunk, meg ambícióink vannak, meg feladataink vannak, akkor ezt mind integráljuk, ezeket a pillanatokat is, és már nemhogy szintézist teremtünk, hanem nagyon gyakran, mivel hát nem tehetsz róla, valahogy a művész rendelkezik egyfajta képességgel, hogy műalkotás formájában mutassa meg a valóságot, még úgy, amikor ez a valóság csak a vajúdás, az alakulás, a mitikus kezdet alakjában gomolyog valahol az emberi láthatáron. Tehát, hogy sejtések vannak, valahogy előre szaladás az időben, amit lehet, hogy a közönség csodálkozik, hogy miről beszélsz, és egyszer csak lehet, hogy most csodálkozik, és nem tudom én, 3-5 év múlva egyszer csak önmagát utoléri mindenki, és már benne van a saját idejében. Szóval ez egy elszakíthatatlan szerelem, Eszterke, amiért viszont minden nap meg kell küzdeni. Ahogy egy párkapcsolatban is meg kell küzdeni, ez nem úgy van, hogy úgy van, és akkor szép, hogy ott van egy ilyen bukolikus képben szépen megfestve, és akkor úgy ott örökké nézünk szép arcunkkal, gyönyörű tekintetünkkel egymásra. Ez mi ezerféle dolog. Mindenki változik, még a, fúj a szél, süt a nap, hát hetekig nem bújt elő a nap. Milyen deprimáló volt ez már? Nem éltétek át? És én, ahogy kibújt a nap, fölragyogott, hát ilyen vigyorral éltem a mindennapjaimat, mert jaj, de jó. Szóval a lényeg az, ez egy szenvedély, egy szerelem, ami nem múlt el. És még ugye Várkonyi Zoltán volt az első igazgatóm a pályámon. Őt követte Horvai István, őt követte Marton László, őt követte Eszenyényi Enikő, és őt követte Rudolf Péter. A társulat tulajdonképpen általuk gazdagodott mindig, integrálva az új, meg új tehetségeket, jöttek új színházi látásmódú rendezők, formaművészek. Tehát minden, ami történik a világban, egy igazi, magas fokon működő költői intézményben, ott az szintézist teremt. Egy ilyen nagy műhely, mint a Víg Színház, ahol a Vígben 1100 embert lehet leültetni. A Pesti Színházban 550 embert. Van egy stúdiószínházunk, ahol 80 embert, és most lett még egy negyedik játszóhelyünk, amit nagyon szeretek, és örülök, hogy van. Az az intimitás közönséggel való különböző részlet a művészethez mégis szorosan kapcsolódó területeket lehet igazán mélyen átbeszélni találkozások formájában. Ez a Víg Szalon, ez a Hegedűs Gyula utca sarkán van egy volt kávéház hirtelen megmaradt része. Kiderült, hogy nem rombolták le, és elővarázsolódott. Tehát tulajdonképpen olyan 1700 ember van, úgyhogy mind a négy helyen van egy nap program. Van, amikor délután is, este is van. Tehát egy fantasztikus nagy felelősséggel működtetett intézmény. Itt minden mozdulatnak súlyos következménye lett. Olyan, mint egy hatalmas nagy óceánjáró. Nagyon megfontoltnak, stratégiailag nagyon előre gondolkodónak kell lenni. És nincs recept semmire. Nagyon-nagyon érezni kell a kort. A korszellemet, a világ lélek éppen hogy mozdul, mifelé, mi feszíti a közönségünket, mire kíváncsiak, mire keresik a választ, vagy miről szeretnének együtt gondolkozni. Várkonyi Zoltán mondta azt, hogy az a jó színház, ha a színpadi idő ugyanaz, mint a nézőtéren ülők ideje. Az a korszerű színház. És képzeljétek el, én pont akkor léptem be a Víg Színházba, Eszterke, amikor egy erős paradigmaváltás következett be. Addig volt a klasszikus, a hősnő vagy a hős középen áll, és jönnek be hozzá a színpadra, ajtón, ablakon, föntről a mennyből leszállva, vagy lentről a mélyből följutva a színpadra. A szereplők, és ő ott áll középen, és mint egy ilyen körbeölelt, kiemelt személyisége egy-egy előadásnak. És én beléptem a Képzelt Riport egy amerikai popfesztiválba, majd aztán a 30 éves vagyok, majd aztán Jó Estét Nyár, Jó Estét Szerelem, majd aztán a Köműves Kelemen. Ezek csoportszínházak voltak. Azt képzeljétek el, és ez jött a Radnóti Zsuzsa, Marton László, odafordult a Várkonyi Zoltánhoz, megjelent Déri Tibornak ez a kisregénye, hogy ők szeretnének ebből egy magyar musicalt csinálni. És a Várkonyi elolvasta, jó, hát akkor legyen a zeneszerző Ránki György. Ránki György, aki a 60-as évek, 50-es évek végén, 60-as évek elején megkomponált az Egy szerelem három éjszakája című első magyar musicalnek a zenét, csodálatos mű, maga az egész, de ugye ez az legalább másfél évtizeddel előtte volt. És akkor mondták, hát főnök, az a helyzet, hogy mi arra gondoltunk, hogy van itt ez az LGT rock együttes Presser Gábor vezetésével, és mi szeretnénk Presser Gábort fölkérni a zeneszerzések. Bocsánat, ki? Mondjuk Presser Gábor. És akkor képzeld el, csak oda akarok konkludálni, hogy a Várkonyi a saját személyes ízlése ellen, amint az idént idéztem, hogy mennyire fontos érezni a korszellemet, a világlelket, a saját ízlése ellen megértve, hogy itt új, fiatal, egyébként a rockzenét már önmagában a színházon kívül anyanyelvként fogyasztó, vagy éneklő, beszélő, gitározó, fiatal nemzedék van, akit be kell hozni a nézőtérre a színházba, hiszen ők a következő nemzedék, tehát ott kell ülni, hogy együtt tudjunk gondolkozni. És a Várkonyi beengedte, a színpadon ott állt mögöttünk az LGT együttes, Presser Gáborral, Barta Tamással, Laux Józseffel a dobnál, és ott ment a popfesztivál elementáris sikerrel, úgy, hogy mikor mondjuk elvittük Prágába, többek között mondjuk a példát, akkor volt épp a Kárta 77, ami ugye a 68-as csehszlovákiai események után kezdeményezték Pavel Kohuték és mások, hogy itt Európa értelmisége fogjon össze, és sok magyar író is aláírta, és így tovább, és így tovább. Egy nagyon szomorú városba érkeztünk, ahol a Prágai Nemzeti Színházban zsúfolt nézőtér, és legalább annyi ember maradt kinn a színház előtt, mint ahányan bent ültek a nézőtéren. És az előadás alatt nem mozdultak. Vége volt az előadásnak, fantasztikus odaadó közönség fogadta. A Várkonyi Zoltán odajött a társulathoz előadás végén, hogy gyerekek, hajlandóak vagytok még egyszer lejátszani most, egy rövid szünet után. És képzeljétek el, hogy elment az első előadás közönsége, és kiszóltak a színház előtt toluló tömeghez, na gyertek be! És nekik is eljátszottuk még egyszer. Csak akarom mondani, hogy a színház varázsa, hatása, az kiszámíthatatlan, és hogy a Várkonyi ezt megérezte, hogy ő még Ránki Györgyöt akart zeneszerzőnek, és Vas Istvánt szövegírónak, itt pedig jött Presser Gábor és Adam is Anna, és lett egyszer csak egy. És akkor most áttérek, hogy mit értek még paradigmaváltáson, hogy azt képzeljétek el, hogy ott az akkori fontos szerepeket, előadásban fontos szerepeket játszó művésznők és művészek, ők még abban szocializálódtak, amit az imént fölfestettem, hogy mi majd ott állunk a Végszínház színpadán, bejövünk a szépen berendezett, bebútorozott díszletbe, ott állunk középen, és ezt így is ment, ők már egy évtizede ott voltak a pályán, ők már a világ kedvencei voltak, filmekből is, sok mindenből, és egyszer csak az van, hogy nem, itt üres a színpad, nincs ajtó, ablak, bútor, legfeljebb egy-két szalmabála, az is csak akkor kijelölve egy, hogy most akkor ott történik a jelenet, és közösen táncolunk, énekelünk, nem áll elő senki, hanem mindenki ugyanolyan energiával és felelősséggel van jelen végig az előadásban. Hát ez nem ment konfliktusmentesen, különösen. Tehát a főiskolások, mint én is, nekem könnyű volt, mert hát, minthogyha folytattam volna az ottani tanulmányaimat, most akkor jövünk erre. De már egy megrögzött, mondjuk évtizede már ebben a esztétikai látásmódban működő kollégák és kollégák bizony nagy ellenállással fogadták nagyon gyakran. Áttörte ezt a falat aztán a rendező, és ugyanígy, ahogy mentünk tovább a 30 éves vagyokban, azt is ugye a Presser Gábor Adam is Anna kompozíciója, ott is a színpadon volt az zenekar, de ott már nem ők voltak, hanem az Apostol zenekar játszott. Sőt, aztán már az LGT is átadta a helyét a popfesztiválba a Gemini együttesnek, de, és aztán már szereplők változtak, mert olyan sokáig ment, hogy már kiöregedtek a régi szereplők, és jött egy újabb nemzedék, vette át a feladatokat, és még ment, mindig ment, de ugyanígy volt a Kömüves Kelemen is. Ott volt 13 ember, táncolt, ütötte, verte, jött, ment, közösen minden, tehát itt történt egy nagy szemléletmódváltás, egyfajta műfaj is megfogalmazódott, megteremtődött, ami nyilván, hogy nyugat-európai, amerikai vágyja, sugallata, de mégiscsak összehasonlíthatatlanul a mi itteni közösségünkből született egyedi, nem másol semmit, lehet, hogy maga a stílus az ismerős lehet, tehát a rock, vagy nem tudom én, más-más műfajbeli megjelenése a zenének, de rendkívüli módon a mi személyes nyelvünk volt.
Ja, a tartós dolgok, meg a változásnak a izgalmas viszonyáról beszéltél most sokat. Én nagyon sokat gondolkodtam így a karácsony kapcsán a családi karácsonyainkról, hogy mondjuk 30 évvel ezelőtt, amikor én 3 éves voltam, is egyébként ugyanott a nagyszülői házban voltak ezek a karácsonyok, és most is ott vannak, csak hát azóta ugye meghaltunk, meg születtünk, meg okostelefon van már a kezünkben, de közben ugyanaz, és stabil, és tartós, és biztos, és nagyon szeretem, de hát ott van a félelem, hogy na, de ha a papa se lesz már, akkor még ott leszünk majd együtt, ahogy az elmúlt nekem 30 évben mindig voltunk, és hát a világváltozása kapcsán is rengetegen félnek attól, hogy ami jön, ami új, amiről te most beszéltél, kéne örülni, az majd valami félelmetes, ami nagyon más lesz, ami majd rossz lesz nekünk, és szerintem nagyon sok mindent, ami a világban történik, áthat ez a félelem, hogy mi lesz, és kell valami biztos kapaszkodó. Te hogy vagy ezzel?
Most ugye a posztdemokrácia időszakát éljük, mondhatjuk így. De ez nem jelenti azt, hogy a demokrácia nem érték, ugye? Tehát van Montesquieu-nek egy 1734-ben írott fantasztikus műve, a Római Birodalom bukásáról ír ebben. Úgyhogy tulajdonképpen, ha az ember a mai kor birodalmaira, impériumaira gondol, akkor szinte ugyanezeket a jelenségeket látja az ember, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy számunkra olykor elviselhetetlen, vagy szorongással teli időszak, de közben pedig ez magának a romlási folyamatnak egyik tünete, ami nemzedékek, következő nemzedékeken is sok minden fog múlni majd szerintem. Most egy gerontofil világot láttunk, vénemberek a maguk különböző szocializációjából fakadóan teszik próbára a globális mindenséget. Van, akit a KGB nevelt föl, van, aki aranyifjúként, könnyűszülésesként végig ügyeskedte a világot, és minden, és egyszer csak egy ilyen arany égbolt alatt érzi a legjobban magát. Más egy nagyon szigorú, hihetetlen, hierarchikus, gondolok Távol-Keletre, világ nagyhatalomban úgy nevelkedett, és hogy mit kellett ott lépcsőről, lépcsőfokra, hány nemzedék nyírta ki egymást, mintázatot adva a következő nemzedéknek, hogy lehet ott érvényesülni sok-sok mindent. De eljutott sokszor a világ ilyen végletes helyzetre, és valahogy az biztos, hogy most egy kifosztottság érzetünk van, olyan értelemben, hogy abban a hiszemben élt sok mindenki, hogy a kimondott szó, meg az aláírt dokumentumok, azok köteleznek, mindenki komolyan veszi, hogy vannak alapvető értékek, emberi jogi értékek, vannak morális értékek, van a szabadságtisztelete, tehát minden, ami egy világégést követően emberi vágyként a nagy emberi közösségek dokumentatív foglalataként úgy rögzült 80-90 évvel ezelőtt, az most úgy látszik, hogy elporlad, mert ugye 6 nemzedék él egymás mellett tulajdonképpen. Hogy hivatkoztál a karácsonyra, hogy nekem nagy szerencsére az anyósom, aposom még él, vidéken élnek, 93 évesek mind a ketten, szellemileg tökéletesen frissek, az idő fizikálisan dolgozik rajtuk, de még egyben vannak, ott vannak, tök pengén benne vannak a világban, mind a ketten a digitális világban tájékozódnak mindent, csodálatos, kommunikálnak is. Szóval nyugdíjas értelmiségiek, matematikusként ment nyugállományba az apósom, felsőoktatási intézményből, fantasztikus elme, anyósom humán beállítottságú, ugyanúgy, tehát egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon klassz. Ugyanakkor ott ültek a karácsonyi vacsoránál nálunk. Ott volt a két lányom, barátok, sógornőm, az ő kisfia, tehát 9-en ültünk egy asztalnál, és ez minden évben így hagyomány, amióta én ehhez a családhoz tartozom, vagy a saját családomat megalapítottam. És ez jó, ez erős, ez Eszterre nézek egy, hogy mondjam, egy családfőfeleségnek ez hihetetlen felelősség ilyenkor, és fárasztó, és végig, nagy stratégiai végig gondolás, hogy egyik vegetáriánus. Tehát ebből akik hárman vegetáriánusok. Másiknak nagyon-nagyon nem elég, nem az, hogy vegetáriánus, de hogy nagyon diétázni kell, már idősebb. Más húsevő. Tehát hogy lehet itt olyan egyensúlyt teremteni, hogy egy vacsorán mindenki a legfölszabadultabban jól érezze magát, és mindenki jó legyen, ott legyen, boldog legyen, felszabadult legyen. Ez a 6 nemzedék, aki egymás mellett él, tehát az anyósom, apósom még a legidősebb nemzedék, jövünk mi utána, a boomerek. Aztán utána jönnek De az az érdekes, hogy ők benne vannak a digitális világban, de nem ebbe születtek bele. Ők még a feudalizmusban születtek bele. Súlyos, elmaradott, nyomorúságos feudális világban születtek bele. Egy háború utáni nemzedék emelte ki őket abból a szociológiai közegből, is adott lehetőséget, hogy ők ilyen nagyszerű, sok nemzedéket fölnevelő pedagógusok legyenek. Aztán jött a mi nemzedékünk, aki már beleszületett egyfajta konszolidációba, ahol nyilván kötött pályán, de az egyetlen kijelölt dolog, hogy lehet, hogy valaki valami lehet, az, hogy tanulni kell. És ha tanulsz valamit, ezt te is tudod, mert neki is van pedagógus rokonod, és minden, hogy ha tanulsz, akkor amit tanulsz, akkor egyszer csak leszel majd valaki. Valaki leszel. Így nőttünk bele a dologba. Sőt, egy permanens tanulás azóta is az életünk, mert valahogy mintázatként ez ment bele az emberbe. Aztán jött a mi gyerekeink nemzedéke, és innentől kezdve elindult egy olyan, akik már félig még nem, de utána már a digitalizáció gyermekei, és már van a két utóbbi nemzedék, ugye, az E, meg az alfa generáció, ők meg már a digitális világ gyermekei. Tehát már a kommunikáció is egészen más. A lehetősége a találkozásnak a nemzedékeknek is egészen más, egészen-egészen más. Arról értesítettek, bocsánatot kérek, hogy majd egy City taxi fog jönni ide, értem.
És akkor a reklám is megvolt. Ami azt jelenti egyébként, hogy most már mindjárt vége a beszélgetésünk.
Ne keserítse, 9
percünk maradt, úgyhogy még az gyorsan 9
mond
perccel,
ezt,
gyorsan
Eszterként.
Mond el nekünk, hogy a színház varázsáról beszéltél, ami régen egyébként nyilvánvalóan sokkal hamar erről beszélünk, hogy állandóság, és régen mi volt, azért ez egy sokkal inkább alapvetés volt. Ma már nem csak nem alapvetés, hogy a színháznak van egy varázsa és összetartó ereje, de hát már az értékeink sem alapvetések. Tehát amikor azt mondod, hogy Krasznahorkai Lászlóra büszkék vagyunk, akkor már vannak olyan hangok, akik nem büszkék rá, és azt mondják, hogy bár nem fideszes, de azért jó, oké. Örülünk, hogy van. És akkor ez a színházban is ugyanezt látjuk, hogy amik voltak egyetemes értékek, hogy megújul a színház, hogy újfajta technikák vannak, azok már mások számára meg balliberális, hogy most mondjak valami. Ilyen szokásosan elhangzó szót, tehát te mit gondolsz erről, hogy megvan-e még ez a fajta összetartó varázs? És te most csak 8 percet van, mert 1 percig kérdeztem.
Azt gondolom, hogy az előbb említettem Montesquieu-nek a római birodalom bukását leíró fantasztikus esszéjét. A római birodalom elpusztult. Előbb a Róma, aztán 1000 évvel később majd Konstantinápoly központa. A megmaradt még, ugye, még az, és ők a görög kultúrát vitték tovább, itt a latin kultúra pusztult el hamarabb. És mégis játsszuk a görög drámákat, csak akarom neked mondani. Olvasom, most éppen valamiért elővettem, de van oka, hogy miért vettem elő Odüsszeuszt, Homéroszt vettem elő, és Devecsei Fordítás, és szédületesnek gondolom. Egy memoár, a saját memoáromon gondolkodom, és valahogy a Kirke szigete az egyik kedvencem nekem, az egész Kirke. Tehát lényeg az, hogy a művészet túlél mindent. Az igazi értékek mindent túlélnek. Angliában annak idején egyszer csak jött Cromwell Oliver, és betiltotta a színházat. Évtizedekig nem lehetett színház. És akkor képzeld el, egyszer csak elkezdett kifejlődni a regényirodalom. Tehát akkor nem, akkor az emberi szellem azt nem lehet beszorítani. Bárki bármit is gondol. nektek nagy atyamesteretek, de nekem is szellemi értelemben nagyon sokat jelent Bálint György, a munkaszolgálatban megölt fantasztikus nagy újságíró, esszéista, szellemtörténész, és neki van egy írása, nekem pontosabban őrzök a könyvtárban egy kétkötetes Bálint György írások gyűjteményét tartalmazó két kötetet. Az a cím, hogy a toronyőr visszapillant, és az egyik írásában, az első kötet végén arról ír, hogy egy Mallarmé idézetet, egy francia költő volt, csak kap valaki, nem tudná, idézetbe kapaszkodik, és arról beszél, a már igen intenzíven tolakodó, erőszakos, szélső jobbra tolódás, fasizálódás kapcsán. Az, hogy rendet teremtenek az erőszak szervezetekkel egy társadalomban, intézményekben, rendet teremtenek, az csupán annyit jelent, hogy a káoszt konzerválják úgy, hogy rendőrök vigyáznak a rendetlenségre, a káoszra, és a fönnálló drámai helyzetre. Tehát azt akarom mondani, hogy ugyanúgy érvényes Mallarmé, Bálint György, Krasznahorkai László, és érvényes is lesz mindig, mert olyan értékeket, olyan emberi problémákat ragadnak meg az élet elevenségéből, ami nem közhely, nem plakát, nem propaganda, hanem az emberi szenvedélyről és látomásról szól. Az az igazi művészet, ahol a látomás és az indulat egyszerre jelen van, ahol ez nincs, a száraz kutyaszar. Na most, van 8 óra 56 perc, be kell fejeznünk?
Még 3 perc.
Akkor Krasznahorkai László beszélt az angyalokról. Emlékeztek rá? És eszembe jutott, miközben beszélt, és néztem egyenes adásban a beszédét, egy Vörös Sándor vers. Az a címe, hogy 20. századi freskó. Felhő kakukvár, 3000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal, felírásuk én, enyém.
Na hoppá.
A digitális világ beütött.
Felhő kakukvár, 1000 éve telik díszekkel és lomokkal, nagy ládákkal, felírásuk én, enyém, nekem, engem, és falát mindenfelé kinyomta az én kincsem, az én lázam, az én üdvöm. Végre felbillent, és alatta felgyűlt ganajba zuhant. Lakói a lenti mocsokban hemzsegnek, nem értik, mi történik velük, nem látnak az éjszakában, jajgatva vergődnek a szeméten, vagy futkosnak, egymásra tiporva cippelik törött, recsegő holmijaikat, vagy építeni akarnak a törmeléket dúlva. De van, aki lát közöttük, és szurokba hempereg, és meggyújtja magát, hogy azok is lássanak. Kétségbe esett világosság, eleven fákja. Páran rámutatnak, Nia bolond, szurokba mártotta magát, és elhamvad a helyet, hogy menteni segítene. Mások kiáltják, az ő fényénél látunk. És még gyorsabban húzzák, vonják a törött lomokat. Mit látnának? Mit mutatna nekik az eleven fákja? A törmeléket, a trágyát, és fölötte a fekete semmit? Honnan már hiányzik felhőkakukvár, és eltűntek az angyalok? A biztonság, a szabadság, az igazság angyala, meg a többi, Még a háború angyala is, mert amit ezek háborúnak néznek, egymásba botlók szüntelen marakodása sötétben, hol már az idő, mikor hadat indított a szabad elhatározás. És még a gyűlölet angyala is, mert mindenki annak bokájában mar, akiébe bír. De hol az igazi gyűlölet már? Az égen egy maradt. A tétlen, közönyös lélek, az undor angyala. Mert már csak az utálat, melynek lelke van. Ha látnának az eleven fáklyafénynél, őt látnák az undor angyalát, amint lábával harangoz a kutyáknak, vagy fütyülve a romokra vizel, s nem hinnék, hogy angyal, hogy az alakot váltott szeretet, mely inkább mosolyog, mint haragszik. S ha közelről látnák, nem hinnék, hogy az undor angyala, mely oly szép, mint az a nő, kit álmunk legmélye hord, a gyilkos megrészegült tőle, vágytól zokogva öklére borul, fogadkozik, s a tiszta megdöbben előtte, mi a szépség, melynek így sodra van. S az üvöltve lobogó fákja, s a végső édesség ugyanegy, ha kérdik őt felel, ne fontoskodj. Ajkát biggyeztve szól, ne fontoskodj. Harmadszor is azt mondja, ne fontoskodj, és elhallgat. Az eleven fákja körbe szalad és ordít, hallottátok? Ne fontoskodjatok. E két szó a nektek röpített ige, e két szó a nagy könyv, e két szó, mely a világ rángását feloldaná. Ne fontoskodjatok. Ne akarjatok zászlót lengetni, építő, romboló, mentő mozdulatokkal hadonászni, hagyjátok a jelszókat, fontoskodó elveket, rángató eszméket. Halljátok? Semmi előnyt ne kívánjatok, előny értékében ne higgyetek, s lemállik rólatok a százféle téboly, mely mind előnyt kínál, és olyanok lesztek, mint a szívverés, nyugalma működés, és működése nyugalom. Így kiált az eleven fákja, végre összeroskad, száján dől a pernye, a korom, még a csontja is fekete, az undor angyala egykedvűen játszik a rom felett. Vár.
Hegedűs D. Géza színművész, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Önöknek pedig a két ünnep közötti figyelmet is. Lesz majd holnap is reggeli gyors, meg lesznek esti gyorsok is, amiket érdemes lesz meghallgatni. Persze megbeszéljük is lesz, és egyébként péntek reggel pedig már egy rendes 4 órás reggeli műsorral fogjuk önöket várni. A mai műsor elkészítésében Simon Erika, Balogh Krisztián, Zsidai Péter és Rózsahegyi Gábor vettek részt. Elköszönnek a műsorvezetők.
Eskovics Eszter.
Sámesz János, és elköszön Hegedűs D. Géza.
Viszontlátásra, örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen.